Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője. Néhány perccel ezelőtt arról beszéltünk, hogy a gazdaság esetleges visszaesése milyen hatással lenne vagy lehetne a politikai hatalomra, de mi tudná a fennálló rendet kizökkenteni Kínában? Legalábbis mitől tart érezhetően a pekingi vezetés?
A gazdaság azért nagyon izgatja őket, tehát talán a legfontosabb probléma az a gazdaságnak a lassulása. Erről ugye volt szó, hogy fontos legitimációs alap a folyamatos gazdasági fejlődés, és hogyha megáll, akkor azért elég kínos helyzetben lesznek a vezetők. De bizonyos biztonsági problémák is azért veszélyeztetik, ha nem is a vezetésnek a hatalmát, de azért a kínai népnek a vezetésbe vetett bizalmát, például mondjuk egy jelentősebb terrortámadás, amit nem tudnak megakadályozni, vagy egy nagyobb lázadás Szintjiangban, vagy akár most a hongkongi problémát is föl lehetne vetni. Ezek azért úgy piszkálják a vezetőknek a csőrét. Természetesen egy külső támadás is azért nagy problémákat okozhatna. Nem is feltétlenül a katonai támadás, mert az azért akkor összezárnának a vezetés mögött a kínaiak, hanem egy olyan nemzetközi összefogás, ami mondjuk veszélyeztetné Kínának a kereskedelmi útvonalait, az export útvonalait, import útvonalait, elvágnák mondjuk az olaj importjának az útvonalait, vagy veszélyeztetnék a kínai áruknak a piacra jutását, tehát egyfajta embargó, és komoly gondokat okozhatna. Valószínűleg nincsen egy olyan tényező, ami komolyan fenyegetné a pártnak a hatalmát, de hogyha nagyon szerencsétlen konstellációban, nagyon szerencsétlenül egybeesne sok tényező, akkor az azért komolyan gondokat okozhatna. Például van egy természeti katasztrófa, meg közben zajlik a kereskedelmi háború, meg az újgurok robbangatnak, és történetesen történik mondjuk egy puccs Pekingben, mert azért láttunk már ilyet a 20. században, és kiderül, hogy mondjuk a vezetés az megosztott, és a hatalomért harcolnak Pekingben az elvtársak, akkor azért nagyon komoly gondok lehetnének. De mondom, ez nem egy tényező lenne, hanem sok tényezőnek a véletlen egybeesése.
És a nemzetközi politikai támadások, vagy a külső kritikák erősítik, vagy gyengítik a pártot és a vezetést? Egyáltalán a hétköznapokban a kínai emberekhez eljutnak-e a különböző európai-amerikai kritikák, amelyek a gazdaságról szólnak, az emberi jogokról szólnak, a jogállamiságról szólnak, vagy bármiről, amit Kínában kritizálni szoktak?
Hát szelektíven ugyan, de eljutnak. Tehát nyilván olyan tálalásban, hogy az kellemes legyen a vezetésnek, eljutnak, de nincs elzárva a világtól Kína, tehát ugye kínaiak milliói, most már több mint 150 millió kínai utazott külföldre, az internet sem úgy néz ki azért, ahogy mi azt elképzeljük, hogy aztán ott semmit nem lehet megnézni rajta, vagy ha nem lehetne, akkor nem lenne rajta 800 millió kínai. Tehát ezek bőven eljutnak, úgy vannak keretezve, hogy itt a csúnya, gonosz külföldiek, akik szeretnék Kínát visszaszorítani, szeretnék a kínai növekedést, Kína erejének a növekedését megállítani, ezek hát ilyen mindenféle ürügyekre hivatkozva keresztbe akarnak tenni Kínának. És ezt én úgy tapasztalatom, hogy a kínai közvélemény valóban így gondolja. Tehát, hogyha a Trump elnök valami csúnyát mond Kínára, vagy bárki külföldi csúnyát mond Kínára, akkor ezért a kínai közvélemény nem azon kezd el gondolkodni, hogy hát lehet, hogy igaza van, hanem azon kezd el gondolkodni, hogy hogy jön ahhoz ez a külföldi, aki nem ismeri a kínai körülményeket, aki valószínűleg ellenséges velünk, hogy minket kritizáljon.
Vagyis akkor inkább összezárnak, mint hogy lázadást szítsanak, vagy lázadásba kezdjenek?
Hát eddig még nem nagyon sikerült lázadást szítaniuk. Ezt nagyon ügyesen csinálja a vezetés, hogy mondom, úgy adja elő a külföldi kritikákat, nem teljesen alaptalanul, hogy azok alapvetően azért arra irányulnak, hogy a kínai nemzet nagy felemelkedését, nagy újjászületését, ahogy ezt a mostani politikai propagandában ezt a frázist emlegetni szoktak, ezt megakadályozzák, vagy lassítsák. Tehát a alapvető kínai hozzáállás az, hogy a külső környezet elsősorban a nyugati hatalmak, Amerika, illetve Amerika szövetségesei, például Japán, ők ellenségesek Kína felemelkedésével szemben, és ezért mindenféle kritika mögött alapvető hatalmi érdek van. Tehát itt a Kína hatalmának a növekedését akarják aláásni.
És visszatérve egy kicsit október 1-jére, ugye említette a Mao zubbonyt, amit az elnök viselt. Az ünnepségen ezen túl is számtalan szimbolikus gesztust láthattunk. Ezek közül talán az egyik, hogy Xi Jinping, jelenlegi elnök, Chiang Zemin és Hu Jintao korábbi államfőkkel együtt vonult be az egykori császári palota mennyei béke kapujának nevezett bejárata fölött húzódó mellvédre, ahol 1949. októberében Mao Tse-tung kikiáltotta a kínai népköztársaságot. Talán ezzel is a folytonosságot igyekeztek, illetve igyekeznek hangsúlyozni? De mennyire jellemzi ez a Xi Jinping irányította politikát, ez a folytonosság? Egyértelműen kijelenthető most már az elmúlt évek után, hogy Xi Jinping-el új korszak kezdődött Kínában?
A kínai politikai kultúrában nagyon fontos a folytonosság, vagy legalább annak a látszata. Tehát a kínai politikusok soha nem csinálnak olyat, amit így nyugaton szoktuk, hogy hát az elődöm az nem értett hozzá, és akkor most tabula rasa és tisztalappal indultunk, és mindent lerombolunk, amit az elődöm csinál. Ez teljesen idegen a kínai kultúrától. Nyilván ennek is vannak legitimációs okai, a párton belüli ellentétek, az utódlások, azok gyengítik a pártnak a legitimációját is. Ezért mindig minden politikus minden intézkedését úgy magyarázza, hogy ez logikusan következik az előző döntésekből és az elődöknek a döntéseiből. Tehát nem szokás az elődöket megtagadni. Én nem vagyok benne biztos, hogy Xi Jinping különösen kedvelni Chiang Zemint, Hu Jintaót pláne nem, meg viszont, de az egy nagyon szép kínai kultúrában egy szépnek számító gesztus, hogy az előző generációknak a vezetői is ilyenkor felvonulnak, nem először egyébként, tehát a legutóbbi pártkongresszuson is ők hárman együtt vonultak be, hogyha korábbi vezetők élnének, akkor azokat is még így betámogatták volna, hogy jelezzék, hogy itt egy folyamatos történetről van szó, nem történtek éles váltások a elmúlt 70 évben. Valójában történtek persze, de minden mindig úgy lett tálalva, hogy folyamatosság van, és nem tettünk 180 fokos fordulatot. Most a Xi Jinping féle vezetés az elkezdett egy hangsúly eltolást végrehajtani, tehát ez nem egy teljesen új korszak, és amikor a Xi Jinping a szocialista színez, vagy a kínai színezetű szocializmus új korszakáról beszél, akkor nem arra utal ez, hogy ővele kezdődött egy új korszak, hanem hogy a helyzet úgy alakult, vagy odáig értek már a viszonyok, hogy egy új korszak kezdődött. Ez a hangsúlyeltolódás abba az irányba mutat, amit az elődök még próbáltak tagadni, hogy Kína világhatalommá vált, és ez nem a szándékai ellenére történt, mert Kína szeretne is világhatalom lenni, egy globális vezető hatalom lenni. Ilyet még 10 évvel ezelőtt még nem mondtak a kínai vezetők.
És milyen területeken, miben látszik meg, hogy az államfő központosítja a hatalmat, magához vonja a legfontosabb döntéseket, mint arról lehet olvasni, hallani?
Hát ennek vannak ilyen jogi megoldása is, hogy úgynevezett ilyen vezetői kis csoportokat alkot, lényegben bizottságokat alkot a különböző életterületeknek a felügyeletére. Ezek a minisztériumok, meg az egyéb párt, meg állami szervek felett vannak, és minden ilyennek az elnöke Xi Jinping. Tehát ő van 50 vagy 60, nem tudom hány bizottságnak ő az elnöke. Tehát ő a gazdasági csúcsbizottságnak a vezetője, a katonai csúcsbizottságnak az elnöke, a nem tudom, a high-tech csúcsbizottság, és ezért tehát minden terület hozzá tartozik, mert ezek a bizottságok, ezek felette állnak a minisztériális szakszerveknek, meg az egyéb területeknek. Tehát van egy ilyen jogi megoldás erre, hogy ezzel intézményesen is maga alá gyűrt mindent. Van egy olyan megtámasztása az ő hatalomépítésének, hogy egy elég jelentős személyi kultusz kezdett kiépülni körülötte. Én azt hittem, hogy ennek a korszaknak már vége van Kínában, tehát én Chiang Zemin vagy Hu Jintao idézetekkel nem nagyon találkoztam, de most ez egy teljesen bevett dolog lett, hogy akár hogyha Magyarországra is érkezik egy kínai delegáció, a üdvözlő szövegükben biztos lesz egy Xi Jinping idézet, kiadják a könyveit nagy példányszámban, idegen nyelven, magyarul is megjelent már Xi Jinping válogatott beszédgyűjteménye, ami azért mondjuk az előző két vezetőről nem volt elmondható.
Plakátok jelentek meg az utcákon, plakát, úgy, igen, mint régen. Hatalmas nagy óriás plakátokon az ő arcképe, esetleg egy mondat, vagy csak ő néz lefelé az emberekre. Állítólag, akik Kínában rendszeresen megfordulnak, azt mondják, hogy évtizedek óta nem láttak ilyen mennyiségű posztert, fotót az éppen aktuális vezetőről. Talán Mao Tse-tungról volt 20-30 évvel ezelőtt ennyi képként.
Igen, utoljára Mao-val fordult ez elő. Tehát Deng Xiaoping maga annak idején nagyon szerény ember volt. Jiang Zemin szeretett szerepelni, de plakátjainak is se voltak. Hu Jintao meg pláne eléggé visszahúzódó volt. Nem biztos, hogy itt Xi Jinpingnek az egyszemélyi döntéséről és csak az ő ambícióiról van szó. Elképzelhető, hogy itt egyfajta kollektív döntés született a kínai kommunista párteliten belül, arról, hogy azért a 90-es, meg pláne a 2000-es években egy kicsit szétszaladtak a lovak, tehát a központi hatalom elég erőteljesen meggyengült, megszaporodtak és megerősödtek a helyi kiskirályok, a tartományi pártitkárok, meg állami vállalatoknak a vezetői, így ezt nem teljesítették a központi hatalomnak a parancsait, és hát a Xi Jinping semmi más nem csinál, mint a párt vezetés eszközeként újraegyesít és újra a központ kezébe vonja a hatalmat.
Visszatérve a népköztársaság kikiáltásának 70. évfordulójához, és már amit ön is említett, Hongkongban ismét tömegdemonstrációkat tartottak a szabadságjogok növelését követelő tüntetők. Összecsaptak a rendőrökkel is. Az egyenruhások most először rálőttek az egyik tüntetőre. Mielőtt a konkrét eseményekről és azok lehetséges kimeneteiről beszélnénk, arról kérdezném, hogy Hongkong jelenlegi különleges övezeti státuszának fenntartása mennyire érdeke Pekingnek, illetve van-e bármi, ami miatt nem változtathat ezen?
Hát egyrészt aláírt egy szerződést Peking, annak idején még Margaret Thatcher-rel, miszerint 50 évig nem nyúl 97 után Hongkongnak az alapvető társadalmi, gazdasági, politikai berendezkedéséhez, és az, ha ezt megszegné, ha ezt nyíltan megszegné, azzal a nemzetközi hitelességét jelentősen csorbítaná, márpedig egy olyan kitett gazdaságnak, egy ilyen felemelkedő világhatalomnak, ami folyamatosan ugye a külföld fele azt próbálja kommunikálni, hogy egy nagyon megbízható és békés szándékú partner. Nagyon rosszul jönne, hogyha azzal lehetne vádolni, hogy ő nem tett eleget egy nagyon fontos nemzetközi szerződésnek.
Tehát ez azért... Megtépázná ez a kínai gazdaságot, vagy a kínai politika hitelét? Mert hát a világ vezető gazdaságáról majdnem, hogy vezető, egyik vezető katonai hatalmáról van, vagy lesz szó. Mindenki kitett a kínai közös kereskedelemnek, vagyis megkerülhetetlen szereplő, nem úgy, mint mondjuk, amikor annak idején ezt a szerződést aláírták.
De Kína is kitett a külvilágnak, és nyilván, hogyha sikerül azt a állapotot fenntartani, ami most azért jellemző, hogy egyenként tud mindenkivel tárgyalni, és egyenként alkuszik meg, akár az EU-n belül, akár Közép-Ázsiában, akárhol a világon, akkor ez nem okozna neki gondot, de azért az jelentős veszteség lenne, hogyha így az ellenségei fel tudnának mutatni egy olyan precedenst, hogy hát Kína aláírt valamit, amit, egy nagyon fontos dolgot, amit aztán nem tartott be. És ezt ugye abban biztosak lehetnénk, hogy lennének olyan erők, akik élőbe közvetítenék azt, hogy éppen Kína megszegi a saját szavát. Tehát ez nem lenne kellemes Kínának, de nem is célja neki, tehát nem is érdeke neki. Az Hongkong az egy aranytojás tojó tyúk, vagy legalábbis eddig az volt. A jelentősége csökkent, ugyanakkor a tojás tojt, mint korábban, csak a szomszédos tyúkok még nagyobbat, mármint a Kínán belüli tyúkok, tehát a jelentősége csökkent, de hát nem célja Kínának az, hogy Hongkongot tönkre tegye. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy Kína arra törekszik, hogy ledózerolja és megszüntesse Hongkongot. Ezzel az egy ország, két rendszer megoldással szerette volna hát így domestikálni a hongkongiakat, de úgy, hogy ezért bizonyos jogköröket ők ezért megtarthatnak.
Mennyire jelentős gazdasági pénzügyi központ ebben a pillanatban Hongkong, mondjuk a Kínából nézzük, mert ugye említette, hogy a környező tyúkok már eléggé megnőttek, gondolom ez alatt Shanghai-ra, gondolt a környező városokra, technológiailag, gazdaságilag, pénzügyileg is igencsak jelentősek lettek. Nem az a helyzet, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, amikor Hongkong Ázsia egyik olyan központja volt, aminek Kínához viszonylag kevés köze volt. Most már tulajdonképpen Kínában több olyan központ is van, ami felér egy Hongkonggal.
Amikor visszatért Hongkong Kínához 97-ben, akkor a kínai gazdaság 21 néhány százalékát tette ki a hongkongi, tehát akkor óriási szerepe volt, most ez ilyen néhány százalékra csökkent, tehát azért jelentősen leértékelődött, de a közvetítő szerepe még mindig nagyon fontos, tehát a kínai cégek Hongkongon keresztül jutnak ki a külföldi tőkepiacokra, mert Kínában ezt nem lehet megtenni. Nyugati cégek is Hongkongon keresztül igyekeznek behatolni Kínába. Ez a GDP adatokban nem feltétlenül jelenik meg, de azért Hongkongnak fontos a szerepe, annyira mindenképpen fontos, hogy ne akarja Peking mindenképpen tönkretenni, ha csak nem alakul úgy a helyzet, hogy fontosabb érdekek felülírják.
És egyébként a hongkongi társadalom kikből áll, illetve ugye annak idején régebben, miután visszakapta a Kína ezt a területet, még lehetősége volt az ott élő embereknek, hogy megkapják a brit külhoni állampolgárságot. Elmondható az, hogy a hongkongiak jelentős része még bír egy ilyen kvázi második állampolgársággal, ami nem egyenlő a brit állampolgársággal, de mégiscsak egyfajta brit útlevél.
Igen, sokan bírnak ilyennel, de nyilván azok maradtak, ugye sokan több százezeren el is költöztek 97 előtt Hongkongból, de hát akik maradtak, azok azért maradtak, mert azoknak ott a lakásuk, ott a családjuk, ott a munkahelyük, hát ez az Hongkong az ő otthonuk. Ők hát ugye alapvetően az elmúlt évtizedekben, vagy elmúlt másfél évszázadban Hongkongba vándorolt dél-kínaiak, akiknek egyébként teljesen más a nyelvük, mint azoknak a kínaiaknak, akik 97 után vándoroltak Hongkongba. Ez utóbbiak sincsenek kevesen. Minden hetedik hongkongi az 97 után érkezett Kínába. Ezek gyütmentnek számítanak, és a jelenlegi tüntetések egyik célpontját ők jelentik, és az egyik kiváltó ok az az, hogy itt megjelent egy csomó ember, akik egyébként dúsgazdagok, hiszen azért tudtak Hongkongba telepedni, fölverték az ingatlanárakat, elfoglalják a legjobb helyeket az iskolában, elfoglalják a legjobb munkahelyeket, nem beszélik a nyelvünket, nincsen olyan jellegű identitású, demokratikus, vagy nyugati tapasztalatuk, mint nekünk, és hát ezért ez az egész hongkongi krízis, ami most van, ez igazából egy identitáskrízis is.
És mi a mostani demonstrációkkal a tüntetők fő célja? Mit lehet erről tudni? Ugye korábban sikerült megakadályozniuk egy kiadatási törvénymódosítást, akkor az ellen tüntettek, az ellen demonstráltak. Elméletileg könnyebben adhattak volna ki hongkongiakat kínai fennhatóságú bíróságnak, de ezt a törvényt ezt levették az asztalról. Most mit szeretnének elérni? Van-e ilyen konkrét cél?
Van. Öt követelést fogalmaztak meg így menet közben. Ebből az egyik volt ennek a bizonyos kiadatási törvénynek a visszavonása. A utolsó az, legyenek általános szabad választások, és mi választhassuk meg a főkormányzónkat. Ez nyilván teljesen reális.
Ez benne van egyébként a szerződésben, hogy a főkormányzót Peking jelöli? Vagy lenne arra lehetőség, hogy Peking azt mondja, hogy tessék, választhatok magatok közül?
A szerződésben, vagy pontosabban a szerződés alapján kiadott hongkongi alaptörvényben az van benne, hogy idővel a hongkongiak közvetlenül választhatják majd meg a főkormányzójukat.
De nincs az benne
nincsen
idő.
Benne, az nincsen beleírva, hogy és kik közül választhatják meg. A 2014-es esernyős megmozdulásnak pont az volt az oka, hogy akkor Peking felkínálta, addig nem volt közvetlen választás, Peking akkor felkínálta a lehetőséget, hogy jó, akkor innentől fogva közvetlenül választhatok, de én mondom meg, hogy ki lesz ez a két jelölt. Nem ő mondta volna meg technikailag, hanem ilyen elektori bizottságú, de lényegében Peking jelölt volna két embert, és abból választhattak volna hongkongiak, és végülis ezt akadályozta meg az esernyős tüntetés 5 évvel ezelőtt. Ehhez képest visszalépés történt, mert továbbra is ilyen elektori testületek választják meg őket. Lenne lehetőség most is, tehát az alaptörvény most is benne van, hogy ha megérik az idő, akkor közvetlen lesz a választás, de nyilván nem fogják teljesen a hongkongi emberekre bízni, hanem a jelöléssel tudják ezt manipulálni.
Ez ugye az ötödik pont, mi a másik három?
Azok alapvetően a tüntetésekhez kapcsolódnak már, tehát ez a tipikus az a történet, amikor egy picit öncélúvá válik a dolog, hogy álljon fel egy független bizottság a rendőri erőszak kivizsgálására, kapjanak amnestiát a letartóztatott tüntetők, illetve a jogi eljárásokban a zavargás helyett a demonstrációként kezeljék ezeket a megmozdulásokat.
A hongkongi rendőrök mennyire tekinthetők a helyi vezetés, a helyi politikai élet védőinek, és mennyire a pekingi elképzelések, a pekingi ideológia védelmezőinek. A hongkongi rendőrök azok helyi rendőrök, vagy a pekingi vezetés emberei?
Alapvetően helyi rendőrök, itt nem a rendőrökkel van a probléma, hanem a hongkongi vezetéssel. Ugye az a fő kérdés, hogy a hongkongi vezetés mennyire tekinthető a hongkongiak vezetésének, és mennyire a pekingiek küldött embereinek. Valahol ilyen középen van az igazság, hogy a hongkongi vezetők azok hongkongiak, és a pekinget nem érdeklő ügyekben ők szabadon dönthetnek, csak a pekingek érdeklő ügyekben nem. Ilyen volt például ez a kiadatási törvény. A rendőrök, hát azok azt tesznek, amit az ő saját végrehajtó hatalmuk parancsol nekik, tehát a hongkongi kormányzat parancsol nekik, tehát nekik ez a dolguk, ők nem tudok arról, hogy a politikailag állást foglaltak volna, arról lehet tudni, hogy azért ők nagyon-nagyon keményen fölléptek a tüntetők ellen, persze ez kölcsönös volt.
Meddig mehet el a pekingi vezetés? Bevetheti akár a kínai fegyveres erőket? Ugye az interneten lehetett olyan fotókat látni, ahol kínai katonai autók, mármint legalábbis a kínai úgynevezett szárazföldi területen katonai autók mentek a hongkongi határ felé. Emiatt állítólag valakit nem is engedtek ki utána a szárazföldről vissza Hongkongba. Meddig mehet el Peking?
Az embernek az a érzése, hogy itt egy Trabant meg egy gyorsvonat szágul egymással szemben, és a gyorsvonat az nem tud kitérni, mert azon nincsen kormány, a Trabantos meg úgy tűnik, hogy nem akar kitérni, vagy nem tudja, nincs tisztában vele, hogy mi jön vele szembe. Tehát ennek egy nagyon csúnya vége lehet. Nyilvánvalóan annak nagyon súlyos következményei lennének, hogyha itt egy egészen látványos, ilyen fotogén leszámolás lenne. Ezért is volt ennyire türelmes eddig Peking. A felől ne legyen kétségünk, hogy az eszközei megvannak Pekingnek arra, hogy 3 perc alatt ezt az egészet felszámolja. De eddig úgy tűnik, hogy arra játszott, hogy ezek majd kifulladnak, megunják és hazamennek, főleg, hogyha már tényleg itt a rendőröket verik meg, nem tudom, összetörik a metrókat, akkor a saját közvéleményük is ellenük fordul, és akkor elhal ez az egész. Egyelőre ez nem következett be, itt úgy tűnik, hogy elszámolta magát Peking, és elképzelhető, hogy egyszer csak elpattan egy húr valakinek a fejébe Pekingben, és azt mondja, hogy ha nem is a hadsereget, de mondjuk az úgynevezett fegyveres rendőrséget, tehát a rendfenntartó erőket beküldi, erre van jogi lehetőség, hogyha a hongkongi főkormányzó kéri ezt, akkor ezt Peking megteheti.
Vagyis kínai, úgynevezett kínai katonák mennének akkor át a határon?
Hát igen, vagy rendőrök.
És azt tudjuk, hogy a tüntetők kikből állnak? Ugye mondta, hogy egy identitásválság is kialakult Hongkongban. Ezek fiatalok, vagy elszegényedett hongkongiak, idősebbek? Szóval kik azok, akik most tüntetnek, és akik próbálnak valamit talán elérni?
Többség az fiatal, illetve az a fehér galléros, tehát ilyen irodai munkát végző réteg, aki gazdaságilag nagyon nehéz helyzetbe került a visszatérés után, leginkább az ingatlanáraknak az elszabadulása miatt. Tehát van egy réteg, aki nagyon rosszul járt a visszatéréssel, és hát ilyenkor azt azért tudjuk a történelme máshol is, hogy a szociális problémák azok gyakran ilyen identitás konfliktusként jelennek meg. Nyilván nem azzal mennek kitüntetni, hogy legyen minden olcsóbb és kapjak ingyen lakást, hanem azzal, hogy legyen demokrácia, de azért a dolog mögött benne van az, hogy nem élnek olyan jól, mint mondjuk a szüleik éltek, és nincsenek olyan kilátásaik, mint a szüleiknek voltak.
És akkor csak nagyon röviden, ott van egy másik ilyen kis városka, Makau. Ott nem hallunk ilyen problémákat. Mi a különbség a kettő között?
Hát jóval kisebb, Makau ez egy néhány százezres város, tehát Debrecennél alig nagyobb, és ők pedig nagyon jól jártak a visszatéréssel, mert a kaszinók Makauban működhetnek, a népköztársaságban nem, és hát az egész kínai elit Makauba jár elkártyázni a pénzét, és abból ez a néhány százer makói remekül megél.
Vagyis akkor ott tulajdonképpen alig változott valami? Hát mert az, hogy korábban is a Makau volt a
sokkal több kaszinó, sokkal több és nagyobb kaszinó épült, és hát elképesztő mennyiségű pénz folyik át Makón, több most már jóval, mint Las Vegason például.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!